Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén a 133. Zsoltárunkat énekeljük, a 133. Zsoltárunkat az első versével. Így kezdődik az első és egyetlen verse. Ímé mi jó és mi nagy gyönyörűség az atyafiak közt az egyenesség. A 455. énekünket keressük elő, testvéreim, helyünket elfoglalva. 455. Énekeljük az első versét, valamint a 7., 8. és 9. versét. 455. dicséretünk így kezdődik. Testvérek, menjünk bátran, hamar leszáll az éj. Jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét Jakab apostol leveléből olvassuk. Jakab apostol levelének második részéből az első 14 verset. Testvéreim, amikor a dicsőséges Urunkba, Jézus Krisztusba vetett hitetek szerint éltek, ne legyetek személyválogatók. Mert ha belép hozzátok a gyülekezetbe fényes ruhában egy aranygyűrűs férfi, és ugyanakkor egy szegény is belép kopott ruhában, és ti arra figyeltek, aki a fényes ruhát viseli, sőt ezt mondjátok neki, te ülj ide kényelmesen, a szegényhez pedig így szóltok, te állj oda, vagy ülj ide a zsámolyomhoz. Nem kerültetek-e ellentmondásba önmagatokkal, és nem lettetek-e gonosz gondolkodású bíreokká? Figyeljetek csak ide, szeretett testvéreim! Vajon nem Isten választotta-e ki azokat, akik a világ szemében szegények, hogy hitben gazdagok legyenek, és örököljék azt az országot, melyet Isten az őt szeretőknek ígért? De ti megszégyenítettétek a szegényt. Vajon nem a gazdagok hatalmaskodnak-e rajtatok? Nem ők hurcolnak-e titeket törvény elé? Nem ők káromolják-e azt a szép nevet, melyről ti elneveztetek? Ha ellenben betöltitek a királyi törvényt az írás szerint, szeresd fele barátodat, mint magadat, helyesen cselekedtek. De ha személyválogatók vagytok, bűnt követtek el, és a törvény, mint törvényszegőket marasztal el benneteket. Mert aki valamennyi törvényt megtartja, de akár csak egy ellen is vét, az valamennyi ellen vétkezik. Mert aki ezt mondta, ne paráználkodj, ezt is mondta, ne ölj. Ha pedig nem paráználkodsz, de ölsz, megszegted a törvényt. Úgy beszéljetek és úgy cselekedjetek, mint akiket a szabadság törvénye ítél meg. Mert az ítélet irgalmatlan ahhoz, aki nem cselekedett irgalmasságot, az irgalmasság viszont diadalmaskodik az ítéleten. Testvéreim, mit használ, ha valaki azt mondja, hogy van hite, de cselekedetei nincsenek? Isten áldja meg az ő igéjét és ennek magyarázatát köztünk. Most gyertek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Mennyei atyánk, téged imádunk ezen a mai vasárnapon is. Téged imádunk, aki megteremtetted hatalmas szavaddal a semmiből ezt a világ mindenséget, amelynek mi is egy kis mozzanata, egy kis részlete vagyunk. De köszönjük, hogy te alkottad a mi életünket is, és ezért akármilyen kicsi ez az élet, és akármilyen jelentéktelennek is tűnik ez a mozzanata mindenségben, azért mégis csodálatos. Hiszen minden alkotásod csodálatos, és mindnyájan egy külön-külön kis világ vagyunk. Köszönjük néked, hogy te neked gondod van mireánk. És azt akarod, hogy a mi szívünkön, életünkön, egész magatartásunkon kiábrázolódjék a te képmásod, hogy olyanok legyünk, mint te vagy. Szentek legyünk. Köszönjük néked, hogy ezért küldted el a te áldott fiadat, hogy megváltson minket minden bűntől, és felszabadítson bennünket arra, hogy cselekedjük a te akaratodat. Köszönjük néked, Úr Jézusunk, hogy a kereszten elvállaltad bűneinket és azok büntetését, és nekünk kegyelmet szereztél atyától. És köszönjük te néked, hogy ezt a kegyelmet kiosztod azoknak, akiknek kell, akik hisznek te benned. És köszönjük néked, hogy a kegyelem által lelkesítesz és bátorítasz és erősítesz bennünket, hogy kövessük a mi atyánknak szent akaratát, életünk minden kérdésében. Köszönjük néked, hogy így ölthetjük fel, beléd kapaszkodva, mint megváltónkba, mint Urunkba, azt a képmást, amit hordoznunk kell. Kérünk téged most, Jézusunk, hogy szent lelked erejével dolgozzál a szívünkben, mindazáltal, amit ma is hallunk, és segítsél bennünket előrébb az Isten képűség útján. Hadd haladjunk a szentségben egy kicsit előre, legalább elméletileg, hogy aztán majd gyakorlatilag is haladhassunk, és ne olyan emberek legyünk, akik azt mondják, hogy mi hívők vagyunk, de nincs semmi, amivel ezt alá tudják támasztani az életükbe. Segíts, hogy egész életünk igazolhassa azt az állításunkat, hogy mi keresztjén hívő emberek vagyunk. Kérünk téged, hogy lelked erejével munkálkodj bennünk, hadd nyissuk meg a szívünket, lelkünket, hogy elvégezhess ma is mi bennünk a te hatalmas munkádat. Köszönjük néked, hogy együtt lehetünk, köszönjük néked, hogy megemlékezhetünk most azokról, akik távol vannak közülünk a gyülekezeti csendes héten. Kérünk téged, hogy áld meg őket is, áld meg az ő istentiszteletüket is, úrvacsora vételüket is, áld meg az ott folyó gyermekmunkát és a köztünk folyó gyermekmunkát is. Kérünk téged, hogy légy jelen minden helyen, ahol mai napon megszólal a te áldott ígéd, és munkálkodj dicsőségedre. Amen. Íge hirdetésre készülve testvéreim, énekeljük a 229. énekünk első versét, Hű pásztorunk, vezesd a te árvanyájadat. Isten tiszteletünk alapigéjét Pál apostolnak a Tesszalonikabeli gyülekezethez írt első levele 4. részéből olvassuk a 9. és 10. versből. A testvéri szeretetről pedig nem szükséges írnom néktek, hiszen titeket Isten tanított az egymás iránti szeretetre, és gyakoroljátok is ezt minden testvér iránt egész Makedóniában. De kérünk titeket, testvéreim, hogy egyre inkább gyarapodjatok ebben. Foglaljunk helyet. Kedves testvéreim, az elmúlt vasárnapokon beszéltünk arról, hogy Isten, Szent Isten, ami nem csak azt jelenti, hogy ő a teremtő, és nincs a teremtményeknek a sorába, ő más, mint mi, vagy bárki ebben a világban, hanem azt is jelenti, hogy erkölcsileg fedhetetlen, abszolút makulátlan, tökéletesen tiszta. És azt is megértettük a Bibliából, hogy azt parancsolta, hogy aki ismeri őt, aki közösségben van vele, az legyen olyan, mint ő. És maga is törekedjen az erkölcsileg fedhetetlen, tiszta, szent életre. Ez gyakorlatilag úgy bontakozhat ki, úgy valósulhat meg, hogyha egy hívő ember Istennek a Bibliába kinyilvánított akaratát igyekszik lekövetni a hétköznapi életében, de természetesen nem egyedül hagyatva kell ezzel killódnia és küszködnie, hanem a Szentlélek segítségével, vagy úgy is mondhatom, hogy az Úr Jézus segítségével. Ha nem sikerül, még az ő segítségével is sokszor nem sikerül nekünk azt követni, amit az íge elénk ad, akkor hívő emberként bűnbánatot tarthatunk, azzal biztat minket az írás, hogyha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket, és megtisztítson minket minden hamisságtól, úgyhogy megvallhatjuk bukásainkat, és ugyanakkor az Úr Jézus Krisztusba belekapaszkodva kérhetjük őt, hogy segítsen, hogy a következő alkalommal mégse bukjunk el, ne vétkezzünk, hanem cselekedjük azt, ami az ő akarata szerint való, és valóban a szent életben gyarapodjunk, és előrébb jussunk. A múlt vasárnapon két konkrétabb életterületet vizsgálgattunk az első Tesszalonika levélből, amire nézve Isten világos útmutatást adott az ő benne hívő embereknek, az őt követőknek, az őt félőknek, Az egyik ilyen gyakorlati terület a szexualitás, a másik a munka területe volt. Isten ezekre nézve is adott egyértelmű és alapvető eligazításokat az istenfélő embereknek, és ezeket próbáltuk itt kibontani, megvizsgálni, megérteni, hogy ma is igencsak érvényesek ezek az isteni útmutatások. Aki szent életet akar élni, az ezekben a dolgokban is kell, hogy kövesse az Úrnak az akaratát. Nos, ahogy mondtam, a szexualitásról és a munka területéről beszéltünk, és kicsit elhanyagoltam a múlt vasárnap a kettő közé ékelődő szakaszt, amit most olvastam fel. Ezt a most felolvasott ígét úgy láttam, hogy majd máskor fogom egy kicsit elétek hozni, és ez a máskor az most van. Itt az apostol a szent életre nézve egy másik, pontosabban egy harmadik területet érint meg, ez pedig a testvér szeretet. A testvér szeretet. Isten az ő gyermekeinek az életében nem csak azt akar a szexualitásban vagy a munkában az ő rendje érvényesüljön, valósuljon meg, hanem a testvérek iránti szeretetben is az ő akaratának kell érvényesülnie. Na most nézzétek, az első pontban szeretném azt aláhúzni, hogy a testvér szeretet említését szükségtelennek tartja az apostol a tesszalonikai gyülekezetnek írt levelében. Azt mondja, hogy kedves tesszalonikabeli testvérek, szükségtelen, hogy a testvér szeretetről nektek írjak. Éppen csak, hogy megpendíti ezt a húrt. Na, mielőtt ezt megvizsgálnánk, hogy ez pontosan miért is volt, előtte tisztázzuk azt, hogy a testvér szeretet, vagy atyafiúi szeretet, ahogy a régi fordításban van, nem azt jelenti, hogy egy ember, egy hívő keresztény ember minden egyes embert szeret. A testvér szeretet kifejezetten azoknak az embertársaknak a szeretetét jelöli, akik hallották Jézus Krisztus evangéliumát, akik hallották, hogy a kereszten megváltotta őket Krisztus, akik hallották, hogy Jézus feltámadt harmadnap a halálból és él, és Isten jobbján ül, a trónján foglal helyet, és majd onnan fog visszajönni, akik tehát hallották a kereszt, az üres sír és Krisztus trónja örömhírét, és akik elhitték azt, hogy Jézus a vérével, az életével szerzett nekik bűnbocsánatot Istentől. Akik elfogadták Jézust megváltójuknak és uruknak, akik részesültek a Szentlélek keresztségében, akik igyekeztek Jézus Krisztus kijelentett akarata szerint élni, tehát igazi keresztjének voltak, ezeknek az embertársaknak a szeretetét jelöli a testvér szeretet. Szó. Akik Jézus Krisztus körül és az ő mennyei atya és a Szentlélek körül sorakoztak fel, ugyanabban a hitben részesülve, azok egymásnak testvérei lettek. Egymásnak testvérei lettek. Nem vér szerinti testvérek, hanem lélek szerinti testvérek, akik szeretik egymást. Emlékezzünk arra, hogy a tesszalonikabeli emberek, azok pogányok voltak. Ha az első levelet olvasgatjuk, akkor kiderül, hogy ők eredetileg pogányok voltak. Azt mondja nekik az apostol, hogy ti a bálványoktól az élő Istenhez, az igaz Istenhez tértetek. Mikor tértek oda? Amikor hallottátok tőlünk az igazságnak a beszédét, az üdvösség evangéliumát. Ezek az emberek ott hátat fordítottak a pogány bálványaiknak, a pogány életvitelüknek, a pogány erkölcsiségüknek, és egy teljesen új életet kezdtek Krisztussal. És szerették egymást, ahogy itten olvassuk ebben a levélben, és szerettek másokat is, mert a Szentlélek erre tanította őket, és olyan csodálatos itt arra gondolnunk, hogy ennek a gyülekezetnek azt kell, hogy írja Pál, hogy nektek ezt a testvér szeretetet, a hívő testvéreitek szeretet, nem is kell, hogy említsem. Említem, de nem kéne, hogy említsem. Szükségtelen erről bármit is írjak nektek. Hát ez rendkívül különleges dolog azért, ha úgy belegondoltok. Fel kéne erre kapni a fejünket? Hát a legtöbb helyen, ahol csak olvasuk a Bibliában a testvér szeretett dolgát, mindig valami parancsként jön elő, vagy valami elmarasztalás van vele kapcsolatban. Hogy ugye olvasuk, Jézus megparancsolja a tanítványok, szeressék egymást. János apostol parancsolja a leveleiben a keresztényeknek, hogy szeressék egymást. Most valahol kell inteni a keresztényeket, hogy éppen nem gyakorolják a szeretetet egymás iránt. Nem ölt testet a szeretet egymás iránt. Mondja Jakab a levelében, hogy hát az nem szeretet, hogy bejön egy gazdag ember, és akkor ő már valaki, a szegény meg bejön, az meg senki. Ez a személyválogatás, ez nem szeretet, nem fér össze a szeretettel ez a fajta megkülönböztetés. Valahol intik őket, és akkor itt van egy gyülekezet, a tesszalonikai gyülekezet, hogy lehet az, hogy ezeknek szükségtelen erről bármit is írni? Mert úgy tűnik, hogy ez valahogy magától értetődő volt a számukra, és gyakorolták ezt a szeretetet. Más dolgokkal volt gond közöttük, ahogy a leveleket olvassuk, amik a tesszalonikaiaknak íródtak, hát azokból kikristályosodik előttünk, hogy volt ott egy-két probléma, de ezzel a kulcsfontosságú dologgal, ezzel a szent életnek ezzel a jellemzőjével éppen nem volt gyakorlat. Nem volt probléma. Ezt gyakorolták, és ez olyan ritka volt akkor is, meg azóta is, meg ma is, mint a fehér holló, hogy egy gyülekezetben tulajdonképpen nem nagyon kell ezt ecsetelni, vagy elemezni ezt a kérdést. A testvér szeretetnek a kérdését. Pál apostol ennek az első levélnek a legelején, már a harmadik versben azt mondja, hogy mi az Isten előtt állunk és hálát adunk értetek, és szüntelenül emlegetjük a ti hiteteknek a munkálkodását, emlegetjük a ti szereteteteknek a fáradozását, és a ti reménységeteknek az álhatatosságát. Itt ez a nagy triász, a hit, remény és a szeretet. Ott középen a szereteteteknek a fáradozását. Hálával emlegetjük az Isten előtt. Hát ez egy olyan csodálatos dolog, testvérek, és úgy elgondolkoztam, hogy nekünk, mint újszegedi gyülekezetnek, vagy hát máshonnan is talán vannak itten testvéreink, azokban a gyülekezetekben, vajon így írna-e az apostol? Ezt le tudná írni, hogy nektek ott a Dunántúlon, vagy a Tiszántúlon, vagy a Tiszán, nem is kell, hogy emlegessem ezt a testvér szeretetet, mert ti közöttetek ez szükségtelen, hiszen ha nincs is minden rendben, de ez éppen alapvetően rendben van a gyülekezetetekben. Ezt szólhat ez nekünk? És szólhat ez most egyénre is lebontva hozzám, hozzátok? Hogy Pál apostol mondaná nekünk is, vagy a Szentlélek mondaná nekünk is személyesen, hogy te Sípos Ete Zoltán, vagy te, mit tudom én, Ács Sándor, vagy valaki, Garaminé Jolika, ne vegyétek nagyon magatokra velem együtt, de azért egy kicsit igen, vegyük magunkra. Hogy hát ez, erről neked szükségtelen bármit, mert neked ez rendben van az életedben. A testvér, te azokat, akik a Krisztuséi, a Krisztus követői, akik megtértek, újjászülettek, szent életre törekszenek, a szent lélekkel kereszteltettek meg, igazi hívők, te ezeket igazán gyakorlati módon szereted ezeket az embereket. Itt a gyülekezetben, vagy ha valahol találkozol velük, ott is szereted őket, amikor kiderül róluk, hogy hívő testvéreid. Vagy valami mást kéne írni az apostolnak. Kéne bennünket intenie, figyelmeztetni, hogy hát nem szavakban áll a szeretet, hanem cselekedetben és valóságban. Hogy János apostol írja ugye a keresztény testvéreinek. Nem szavakban merül ki a szeretet, hanem valamiféle konkrét dolgot kéne véghez vigyetek egymás iránt. Mit írna nekünk az apostol? Na hát először erre szeretném, hogyha itten rácsodálkoznátok az első pontban, hogy milyen csodálatos dolog ez, hogy létezhetett ebbe a világba egy ilyen gyülekezet, és ezért nem reménytelen azért a mi helyzetünk se, mert hát a tesszalonikabeli hívők nem voltak nálunknál különb emberek, és ha közöttük a szeretetet tudták gyakorolni, akkor ez azt jelenti, hogy az Úr erejéből mi is tudnánk azért gyakorolni a mi gyülekezetünkben, vagy az adott gyülekezetben, ahol idejöttetek. tudnánk gyakorolni. Krisztus által, ő belé kapaszkodva nem csak ott valósulhatott ez meg, hanem máshol is megvalósulhat, bár csak közöttünk is valóság lenne. De nézzük a második gondolatot, amit szeretnék kiemelni, ugyanis a Pál apostol rámutat, hogy miért volt ez így? Tehát miért volt szükségtelen erről beszélni? Azt mondja, hogy azért, mivel hogy nektek ezt valaki, mármint hogy ezt a testvérszeretetet megtanította. Ki okított benneteket ebben a tárgyban, ebben a dologban? Nem csak a szexualitás, nem csak a munka, hanem a testvérszeretet dolgában is megtanított benneteket erre valaki. Hát és ki az, kérdezzük, talán Pál apostol, vagy János apostol, vagy kicsoda? Nem, hanem azt mondja, maga Isten. Maga Isten tanított meg titeket arra, hogy egymást szeressétek. Ő volt a ti oktatótok ebben a dologban. Ő tanított meg benneteket. Hát testvérek, a testvér szeretetet Isten tanította Jézus követőinek ott, és azóta is tanítgatja. Bennünket is ő tanítgat. Nem csak arról, hogy a szexualitásnak hol a helye, meg a munkának hol a helye az életünkben, hanem hogy a testvéreinknek hol a helye a szívünkben és az életünkben. Ez is a szent életnek az alkotó része. És ahogy a tesszalonikaiak jó tanulók voltak, hogy nem csak tanította őket a tanító, hanem meg is tanulták ezt a dolgot, nekünk is jó tanulóknak kell lennünk. Kell tanulgassuk, elsajátítanunk a testvér szeretet leckéjét, ami bölcs oktatónktól. Egy pillanatra szálljunk vissza őre áll gondolatba, testvéreim, mert Istenről mondja, hogy ő tanította ezeknek a hívőknek a testvér szeretetet. Hát van-e Istennél jobb oktatója a szeretetnek? Ugye, tehát vannak jó tanárok, jó oktatók, akik sok mindent meg tudnak tanítani a tanítványainak, mert jól tudják azt a dolgot. Vajon a szeretetet ki tudja a legjobban? Azt ki ismeri a legjobban, ha nem Isten? Isten ennek a legnagyobb oktatója, a legjobb oktatója, a legkiválóbb, egyedülálló oktatója. Hiszen ő úgy szerette ezt a világot, hogy olvassuk az igében, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne veszem, hanem örök élete legyen. Ő egy hatalmas áldozatot adott az ellenségei iránti szeretetből. Hogy azok ne a pokolra kerüljenek a bűneik miatt, hanem legyen valaki, akiért könyörületet kapnak, és aki elviszi a büntetésüket, és elveszi róluk a kárhozatot. És aki megszerzi nekik a bűnbocsánatot, és azzal együtt az örök életet, az üdvösséget. Nem mi kértük erre Isten, nem emberek követelték, hogy adjon valami megoldást, hogy hogy tudnánk mi üdvözülni, mert különben a pokolra jutunk, de hogy kértük, eszünk ágába nem jutott. Csak köpködtünk az ég felé, és ma is köpködnénk, de Isten az ellenségeiről annyira szerette, akiket ő teremtett, de akik ellene voltak, bennünket, titeket, engem, hogy az ő egyszülöttjét, az ő páratlan értelembe véve vett fiát, az örökké való fiút, a keresztre adta, hogy érte rajtunk könyörüljön, az ő vérért nekünk megbocsásson, visszafogadjon bennünket az ő társaságába, és egy új életet kezdhessünk. Ő a szeretetnek, testvéreim, a legnagyobb oktatója, hát hiszen azt is mondja róla János apostol, hogy Isten maga a szeretet. A szeretet nem Isten, ez egy egyirányú utca, de Isten a szeretet. Hát kitől tanulták a tesszalonika beliek? Titeket Isten maga tanított meg arra, hogy egymást szeressétek, és minket is csak ő tud erre megtanítani, testvéreim. Le kell ülnünk a lábaihoz, mint nebulók, nem egyszer, nem kétszer, hanem mindig, állandóan, föl se kell onnan állni, ott kell maradnunk az Úr lábainál, és engedni, hogy tanítson minket arra, hogy hogyan és mint kell egymást szeretnünk. Pál apostol azonban nem csak ezt mondja itt a tesszaloniaiaknak, hogy Isten maga tanított meg titeket arra, hogy egymást szeressétek, mert ez úgy tűnik, hogy egy ilyen elvi tanítás a szeretetről. Valójában Istentől sok mindent meg lehet tanulni a szeretetről, elvi szinten is. Ha olvasgatjuk a Bibliát, ő sok mindenre megtanít minket elvi szinten a szeretetről. De Pál apostol testvérek egyet fordít itt a dolgon, és azt mondja, hogy és gyakoroljátok is azt. De nem csak megtanított titeket Isten a szeretetre, hanem hogy ti gyakoroljátok is azt makedóniai keresztjének és minden keresztjén iránt. Ti gyakoroljátok is a szeretem ezt aláhúz. De ez egy gyönyörű bizonyítvány. Ti nem csak megtanultátok elméletileg a szeretet leckéit, hanem elkezdtétek azt gyakorolni. Ez a kettő nem ugyanaz, testvérek. Mindjárt tudjuk ezt, hogy elméletileg mi sok mindent tudunk a szeretetről, csak amikor kéne gyakorolni egymás iránt, a testvéri közösségben, meg a, netán az ellenségeink iránt, meg az idegenek iránt, meg a nem tudom, akkor már mindjárt deficit keletkezik. Akkor már nem úgy van. Ezek gyakorolták, testvérek. Hát igazából ezt nem tudom megmondani, hogy hogyan váltották apró pénzre a szeretetről való elvi tanítást, hogyan gyakorolták például a makedóniai keresztény testvéreik iránt, de hát valami fogalmat csak tudunk erről alkotni, mert biztos, hogy valami ilyesmikre kell gondolni, hogy ezek Tesszalonikából a makedóniai keresztjének iránt egyáltalán érdeklődtek. Hogy mi van ezekkel? Ott is szólt az evangélium, ott is mi van ezekkel az ottani hívőkkel? A mi testvéreinkkel. Valószínű, hogy imádkoztak értük. A testvérekért való imádság az a szeretetnek a kifejezése. Ha emlegetjük őket, mert az azt tanúsítja, hogy fontosak nekünk, hogy számon tartjuk őket. Ha lehetséges, akkor fölvették nyilván ezekkel a makedón keresztjénekkel a fizikális kapcsolatot is. Vagy elmentek oda, vagy azokat hívták meg magukhoz. Ha eljöttek, elbeszélgettek velük, befogadták őket, adtak nekik szállást, cipőt, ruhát, ami kellett nekik, mert rászorultak. Ha ők mentek, akkor vittek nekik valami ajándékot. Hogyha sírtak, akkor velük sírtak. Ha örvendeztek, akkor velük örvendeztek. Értitek? Hogy így, hogyha azt látták, hogy a makedón keresztjének megrendültek a hitben, mert jöttek mindenféle tévtanítók, és megrendítették őket az igaz hitbe, akkor korrigálták őket, intették, bátorították, hogy maradjanak meg az apostoli tanítás mellett, és ne kóficoljanak jobbra-balra. Hogyha szegények voltak, akkor segítették őket. Nem tudjuk, testvérek, de valahogy az biztos, hogy ezek a tesszalonikabeli testvéreink, ezek nem csak elméletileg voltak nagyon okosak, és nagyon képzettek a szeretet tárgyába, hanem valahogy a gyakorlatban meg tudták mutatni, és szőtték ezek által a kisebb, nagyobb jelentőségű szavak, cselekedetek, üzenetek, stb. Által szőtték azt a kapcsolati hálót azokkal a testvéreikkel, a szeretetnek a hálóját. Vagy ha nem a szövés példáját mondjuk, akkor az építkezés mintáját mondjuk, példáját mondjuk, hogy követ kőre rakta. És így épült ki, és így erősödött meg gyakorlatilag az egymás iránti szeretet. Nem kell itt valami, nem tudom, milyen egetrengető dolgokra gondolni, hogy mit tudom én, mekkora nagy aranynal teli zsákokat küldtek a makedón keresztjéneknek, mert nem erről van szó. Kis dolgokról van szó. Szeretetet gyakoroltak. Gyakoroltátok. Hát testvérek, azért gyakorolták, mert Isten tanította nekik. Mert Isten soha nem úgy tanít testvérek bennünket se, hogy megtanít minket elméletileg a szeretetnek a dolgaira, és utána mondaná, hát akkor most itt pont, vége a oktatásnak. Hanem ő azért tanít minket elméletileg, és mi azért tanuljuk alázattal a leckét, hogy utána ezt apró pénzre váltsuk, és lefordítsuk a gyakorlat nyelvére. A gyakorlat nyelvére, és átültessük azt a testvérek szeretetére. Ezek, testvéreim, nagyon megdöbbentő dolgok, hogy amikor nincs ez a fajta gyakorolt testvérszeretet, és nagyon megdöbbent, amikor van. Amikor Viski Feri bácsi mesélte itt nekünk, és le is írták valahol a történetüket, hogy ugye ő egy Romániában élő lelkész volt a kommunista diktatúra alatt, akit elítéltek, és kim volt a Baragán pusztában, a Duna deltában, 20-valahány évre volt ítélve, a lelkésztársaival együtt, tulajdonképpen a hitéért, a gyülekezeti munkájukért. A lényeg, testvérek, hogy ott maradt ugye a családja, felesége, otthon, meg én nem is tudom, öt gyerek talán, vagy hét gyerek, köszönöm. Hét kisgyerek. És akkor jött a szekuritát, és mondta, ti is menjetek szépen ugyanoda, Duna-deltába. Hát kitelepítették őket. Egy olyan helyre mentek, amit azt se tudták, hogy hol van tulajdonképpen, mert tudták, hogy hol van, de hát szörnyű volt. És amikor a gyerekekkel fölpakolva ment az állomásra az édesanyjuk, akkor megjelent az egyik hívő testvér, az egyik barátnő, és hozott neki egy gázpalackot. Mondta, hogy ezt vidd magaddal, mert ott nem lesz gáz. Nem fogsz tudni főzni a gyerekeidnek. És mondja a Jucika néni, mondja ennek a barátnőjének, hogy de Binci, hát neked is csak ez az egy gázpalackod van. Ide akarod adni nekem? Azt mondja Binci néni, hogy hát persze, hogy odaadom. Azt mondja, hát nem az van az írásba, hogy az az igazi böjt, hogyha odaadod utolsó falatodat az éhezőnek. Nem az utolsó előtt, itt az utolsót. Hát én nekem ez az utolsó, nincs több, de odaadom neked, mert neked nagyobb szükséged van rá, mint nekem. Ez a testvér szeretet. Vagy az a testvér szeretet, amit egy másik börtönbe zárt lelkésznek a naplójából olvasunk, Szilágyi Sándornak hívták ezt a lelkészt. Sándor bácsi írja, hogy amikor benn volt a börtönben, mind a lelkész társaival ugye egy cellába zárták őket, és mondja, én egy olyan kis alacsonyabb ember voltam, és olyan kevesebb táplálékon is elvoltam, tehát voltak közöttünk olyan jó nagy darab kollégák is. Azt mondja, és hát láttam, hogy nekik azért az a reggeli kis kenyérdarab, amit adnak, az a kis barna-fekete kenyérke, az nem egészen elég. És akkor elhatároztam, hogy böjtölni fogok. Hát először arra gondoltam, hogy böjtölök, és minden, vagy hát több reggelen elteszem az én kis kenyéradagomat, és majd itt a hétfőn kedden elteszem, szerdán megeszem a hármat egyszerre, hogy akkor jobban lakjak egy kicsit. De azt mondja, amikor kezdtem így gyűjtögetni a kenyérdarabokat, hogy majd szerdán megegyem, meg szombaton megegyem, akkor egyszer csak megláttam ezeket az én lelki testvéreimet, hogy ezek meg éheznek. És azt mondja, mit csináltam? Hát odaadtam utolsó falatomat, ő is ezt az igét idézi, odaadtam utolsó falatomat, hadd egyék ők. Én böjtöltem, és nekik adtam a kenyérdarabomat, hogy egyék, mert ő nekik nagyobb szükségük van rá. Na, értitek? Szóval testvér szeretet. Gyakorlatban, apró pénz, nem kell nagy dolgokra gondolni, ilyenekre kell gondolni. Hát itt nem arról van szó a testvér szeretetben, hogy ha vonzódunk egymáshoz úgy messziről, aztán amikor közelbe kerülünk, akkor már nem. Vagy nem tudom, mondjatok, vagy gondoljatok, amire szeretnétek. Nem, tehát igazából ez nem egy érzelmekbe kimerülő, vagy elméletbe kimerülő dolog ez a testvér szeretet, hanem ilyen egészen gyakorlati dolog. Nos, harmadik pontomhoz érek, a testvér szeretetet Tesszalonikába szükségtelen volt említeni. Miért? Azért, mert őket megtanította Isten, elméletileg is, meg gyakorlatilag is, hogy szeressék egymást. És ezt a szeretetet ők gyakorolták is egymás iránt, és mindenki iránt. És figyeljétek meg, hogy ezek után Pál apostol még valamit mond. Azt mondja nekik, hogy de mindennek ellenére kérünk benneteket, hogy gyarapodjatok ebben. Gyarapodjatok! Haladjatok előre, még jobban erősödjetek meg a testvér szeretet gyakorlásában. Hát olyan furcsa, nem? Hogy hát már ők szükségtelen is, mert titeket Isten tanított meg, és gyakoroljátok is azt, de azt várnánk, hogy akkor majd fejezzük is be a témát, nem? De nem fejezi be az apostol, hanem azt mondja, hogy de még van lehetőség, hogy fejlődjetek. Még van előttetek tér, még van előttetek pálya, amit meg kell futnotok. Mindinkább gyarakodjatok. Ez annyira szép, testvérek, hogy az apostol... Egy korábbi részben olvassuk, hogy azt mondja, hogy Istenhez fordul, és azt kéri Istentől, hogy gyarapítsa a Tesszalonika belieket az egymás és mindenki iránti szeretetben. Istenem, gyarapítsd őket. Még jobban. Itt meg hozzájuk fordul, és azt mondja, ti gyarapodjatok. Értitek, hogy az éremnek a két oldalát látjuk itt a levélben. Kéri Istentől, hogy gyarapítsa én testvéreimet a szeretetbe, de itt hozzájuk, hogy ti is legyetek rajta ezen a dolgon. Mert a hívő életbe, testvéreim, ez így van, hogy Isten munkál bennünk dolgokat, de tőlünk várja, hogy 100%-ba beleadjuk magunkat. Isten munkája, hogy ne lopjunk, de nekünk törekedni kell, hogy ne lopjunk. Isten munkája bennünk teljesen, hogy ne hazudjunk, meg ne paráználkodjunk, meg tiszteljük a... De nekünk is rajta kell lenni, teljes erőnkkel, minden lelki, testi adottságunkkal, hogy azt, amit ő munkál, azt végrehajtsuk. Itt is ezt látjuk. Isten nem munkált bennük a gyarapodást, de ti is gyarapodjatok, mondja nekik. Ne elégedjetek meg, most hadd fordítsam így a dolgot, ne elégedjetek meg azzal, ahova eljutottatok. Pál apostol nagyon is jól ismeri a hívő embereknek is a lelkét, hogy hajlamosak vagyunk megelégedni egy bizonyos szinttel. Idáig eljutottunk valamiben, most már nincs tovább, mert elértük már szinte a tökéletességet. Nekünk ennyi is elég. De az apostol nem engedi, hogy ilyen önelégültek legyünk, ilyen magunkkal megelégedett emberek, ilyen beérkezett emberek. Nem. Gyarapodjatok. Nehogy leüljetek az önelégültségnek a kispárnikójára, hanem pattanjatok föl onnan, és csináljátok azt, amit mondok nektek. Még inkább gyarapodjatok. Nehogy arra gondoljatok, hogy hát már Pál apostol is megdicsért minket ebbe a szeretet dolgába, hát akkor nem kell már nekünk itt semmi. Félre ezzel a gondolattal. Igenis, még tovább kell menetek, még tovább kell. Nem értétek el a non plus ultrafokot a szeretetben, mert azt Isten képviseli, és Krisztus képviseli, aki meghalt értetek, de ti még nem tartotok ott, terjesszétek ki még másokra is a szereteteteknek a hálóját. Mélyítsétek el még inkább, még több áldozatot, még több önfeláldozást hozzatok a testvéreitekért. Ne mondjátok, hogy nekem annyi elég. Én már többet nem tudok, de tudtok. Gyarapodjatok. Jézus meddig ment el a szeretetben irántatok? Hogy eljött erre a földre. Aztán utána visszament. Nem, hanem végigjárta az utat, aztán végigjárta a szenvedés útját, végigjárta a kereszt útját, végigjárta a halál mélységéig, a pokolig leereszkedett. Ő végigment ezen az úton, mert szeretett titeket és megváltott. Ti hol vagytok még ettől? Bár János azt írja, tartozunk azzal, hogy odaadjuk az életünket az atyánk fiaiért, de hol vagyunk mi még ettől? Hogy az életünket föláldozzuk a mi lelki testvéreinkért, akikhez vérségi kapcsolat tulajdonképpen nem is feltétlen fűz bennünket. Hol vagyunk mi ettől? Nem lehet gyarapodni? De lehet gyarapodni. Valójában, testvérek, bujkál itt még egy dolog, amit érdemes fölfedeznünk, tudnilik. Az apostol tudja, hogy ha nem gyarapodnak a tesszalonikaiak, vagy az egyes hívők a szeretetben, akkor épp az ellenkező fog történni. Megfogyatkozik bennük a testvérszeretet. Ha nem gyarapodnak, meg fog bennük fogyatkozni. Nem lehet a hívő életben ezt a testvérszeretet egy szinten tartani. Abba vagy gyarapodik az ember, vagy visszaesik. Akkor esünk vissza, testvérek, amikor abba hagyjuk a gyakorlását a szeretetnek. És ez nagyon-nagyon a szívembe és a szívünkbe kell vésni, hogy elértem én valahova a testvér szeretetbe. Van valaki, aki azt mondja körülöttem, hogy ez az ember szeret engem, ebből és ebből tudom és érzem ezt. Megtapasztaltam, hogy jó, áldott legyen érte Isten, ha így van. De nehogy öntelté és önelégülté váljak, hanem azt mondom, mekkora lemaradásba vagyok én Jézushoz képest. Könyörüljön meg rajtam az Úr. Mekkora lemaradásban vagy? Oly kevés, amit tettem. Többre van szükség. Sokkal többre van szükség. Eszembe jutott az a film, a zsidókat mentő német. Emberről. Mondjátok a nevét? Schindler listája, az. Oskar Schindler. Köszönöm. Megdöbbentő azért az a film, most több szempontból is, de emlékeztek, hogy a végén, aki látta a filmet, emlékszik talán, hogy a végén ott áll ő, és ott áll egy szép autó, és ott van ő felöltözve egy ilyen szép öltönybe, és óra a kezén, és körülötte ott állnak a megmentett, akkor már megmenekült zsidók. És akkor egyszer csak összetörik. Összetörik, és azt mondja, hogy sokkal többet tehettem volna.
ha eladom az órámat, ha leeladom ezt az öltönyömet, ha eladom ezt az autót, még megmenthettem volna ennyi és ennyi embert. Többet tehettem volna, és ott vigasztalják. Valami ilyesmi, testvérek, ez a hívőknél, hogy nem megelégedni azzal, ahova elértem, hanem azt mondani, többet tehettem volna a testvéreimért, még áldozatra készebb, még odaadóbb, még önzetlenebb lehettem volna. Nehogy megrestüljek, nehogy megrestüljünk ebben, hanem mindinkább gyarapodjatok. És ez a gyarapodás, testvéreim, gondolkozzunk még egy pár percet ezen. Ez a gyarapodás, testvérek, ez nem egy egyszerű dolog. Mert ellent kell állni a sátán megosztó munkájának. A sátán sajnos, testvérek, ténykedik ebbe a világba, és azon igyekszik, hogy a hívő embereket jól megossza egymással, és egymás torkának ugrassza őket. Veszekedjenek csak. Jelentéktelen kis butaságokon vesztenek össze. Vagy akár nagy dolgokon is összeveszhetnek, neki mindegy. Lényeg, hogy ne legyen közöttük testvéri szeretet egység. Mert a szeretet egységet munkál a hívő között. Sátán jön, és bedob valamit, hogy jó, egymás torkának essünk. Veszekedjünk, vitatkozzunk a semmin is. Ellent kell állni a sátán megosztó munkájának, a gyarapodáshoz. A gyarapodáshoz, testvéreim, továbbá önmagunk ellen is harcolni kell, mert őszintén szólva, testvéreim, a természetünkben nem nagyon hajlunk mi arra, hogy szeressük a testvéreinket. Arra hajlunk, hogy magunkat szeressük. Az önszeretet az bennünk van, a vérünkben van. Egoizmus, individualizmus, magunk körül forgunk. Magunknak akarunk valami központi helyet szerezni. Mi akarunk fölragyogni, feltündökölni. Mi akarunk valami dicsőséget kapni, elismerést kapni az emberektől. Hiúk vagyunk, testvérek, és aztán büszkék vagyunk arra, amit, és versengünk, hogy mi jobbak vagyunk, mint a másik, és többek vagyunk. Na, ezek a dolgok, testvérek, ha ezek kiszabadulnak belőlünk, akkor aztán minden lesz, csak testvérszeretet nem. Ezek a dolgok az embereket szétválasztják. Ha valaki egoista, az nem tud senkivel, az nem szeret senkit, csak magát. Ha valaki versengő, az állandóan a másikba ellenséget lát, akit le kell győzni. Ha valaki dicsvágyó, akkor állandóan ott is riválisokat vél maga fölött, akik veszélyeztetik az ő nem tudom én milyen pozícióját. Meg kell magunkat öldökölni ezekbe a dolgokba, és le kell tenni ezeket a dolgokat, és meg kell tagadni, hogy szerethessük, és gyarapodhassunk a testvér szeretetben. Aztán egy harmadik dolog, hogy ahhoz, hogy mi gyarapodni tudjunk a szeretetbe, gyakorolnunk kell a karizmánkat, amiket kaptunk. Istentől kapunk rendkívüli képességeket arra, hogy azokkal építsük a hívő testvéreket. Nekünk engedni kell, hogy más minket építsen, és nekünk is szolgálni kell egymásnak. Azzal, ami nekünk adatot. Valamit tennünk kell egymásért, azzal a lelki ajándékkal, amit az Úrtól kaptunk, testvérek. És hát így valahogy tudunk előrébb jutni ebben a testvér szeretetben. És mihelyis, testvérek, ebbe gyarapszunk, ennek áldott következményei lesznek. Nagyon áldott következményei lesznek. Például, testvéreim, gondoljátok meg, hogy ezek a Tesszalonika beliek, ezek akkoriban rendkívül üldözött emberek voltak. A hitük miatt bántották őket. Itt van, olvassuk ebben a levélben. Milyen nagy dolog, amikor valakit gyűlöl a világ, köpködnek rájuk, és mindenhol keresztbe tesznek nekik, és megkülönböztetik őket, és lenézik őket, és legszívesebben egy kanálvízben megfojtanák, és ezeknek az embereknek van egy fészkük, ahol összehúzódhatnak egy kicsit, ahol úgy, mint a kismadára, tényleg az anyamadár szárnyai alatt, ugye, kicsit az Úr közelébe úgy megpihenhetünk. Aztán megint megyünk a világba, de hát az olyan, amilyen. De van egy hely, ahova mindig visszatérhetünk. Ahol megpihenhetünk. Az Úr közelébe, és a testvéreinkkel együtt vagyunk. Ez egy túléléshez nagyon fontos, testvérek, ez. De nem csak ehhez fontos, hanem ha valahol gyarapszunk a szeretetbe, akkor egyre inkább egységesé válunk, és egyre inkább egységesen tudunk föllépni az evangéliumért, Krisztus evangéliumáért. Egy emberként sorakozunk fel ugyanazon Krisztus mögött és ugyanazon ügy mögött. Nem egymást marjuk, hogy te ide, hanem együtt emeljük föl azt a zászlót, a Krisztusnak a zászlaját ebben a világban. Hát ez nagy dolog, testvére. És ezzel megdicsőítjük Istent is. Istent az dicsőíti meg, hogyha együtt egymás iránti szeretetben összefogva emeljük az evangélium zászlát. Ez hoz az ő nevére fényt és pompát. Ez dicsőíti meg őt a világ előtt. Sok áldott következménye van annak, ha mi gyarapszunk a szeretetbe. Csak ne elégedjünk meg, mert akkor vissza fogunk esni benne. Újuljunk meg és gyarapodjunk. No, a szent élet. Nem csak a szexnek van ott helye, meg nem csak a munkának van meg a maga rendje a hívő életbe, hanem a testvéri szeretetnek is. Ebben a mai igében láttuk, hogy ezt Tesszalonikában szükségtelen volt emlegetni. Miért? Mert Isten tanította őket elméletileg is, meg gyakorlatilag is a szeretetre, és ezek gyakorolták azt. De hogy meg ne elégedjenek ezzel, az apostol azt mondja neki, még inkább gyarapodjatok ebben a dologba. Forgassuk ezeket a gondolatokat a szívünkben, és gyarapodjunk a testvér szeretetbe. Mind inkább gyarapodjatok. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Köszönjük néked, Úr Jézus Krisztusunk, hogy te szerettél, és szeretsz bennünket. És ha azt szeretnénk tudni, hogy honnan tudjuk ezt, akkor a keresztedre irányítod a gondolatunkat, a figyelmünket, hogy onnan. Hiszen elmentél a legvégső pontig, életedet adtad ellenségeidért. Nem a barátaidért, az ellenségeidért. Értünk. Légy áldott, hogy életed odaadásával nekünk a legnagyobb jót, amit magunknak megszerezni nem tudunk, nekünk a legnagyobb jót szerezted meg, a kegyelmet, és azzal együtt az atyáddal való közösséget, az áldott földi életet és a boldog örök életet. Köszönjük te néked, hogy ennyire szerettél minket, és köszönjük, hogy ez a szeretet azóta sem csappant, hanem azóta is ugyanabban a tökéletességben van, mint ahogy akkor volt. És köszönjük néked, hogy mindenkor téged magasztalhatunk és dicsőíthetünk ezért az irántunk való megváltó szeretetedért. És köszönjük, hogy te magad jössz el hozzánk lelkeddel az igén keresztül, és tanítgatsz minket arra, hogy nekünk is szeretni kell egymást, elmenve a legvégsőkig is, ha kell. Ó, Úrunk, még úgy tűnik, hogy nem kell, de segíts az előtte való dolgokat megtennünk. Segíts azokat az apró lépéseket megtenni egymás iránt, amiket tőlünk vársz. Segíts, Urunk, hogy meg tudjuk tagadni magunkat, ellen tudjunk állni a sátán munkájának, és tudjuk elvégezni a magunk szolgálatát a hívő közösségben. És tudjunk gyarapodni, növekedni ebben a szeretetben, a testvér szeretetben. Köszönjük néked, hogy nagy ígéreteket adtál erre nézve. Köszönjük néked, hogy aki gyarapszik, az dicsőséget hoz a te nevedre. Ott az evangélium is hatékonyabban szólal meg, és a misszió is hatásosabb lesz. És köszönjük te néked, hogy fészke lesz azoknak a hívőknek, akiket sokszor bántanak a környezetükben, a munkahelyükön, a világban. Köszönjük néked, hogy munkálkodsz itt a mi gyülekezetünkben és más gyülekezetekben is, hogy hozzád térjünk, és a testvéri szeretetben gyarapodjunk, növekedjünk, erősödjünk. Kérünk, segíts minket, Urunk, vigy előre nagy nevedért. Köszönjük néked, hogy kérhetünk a gyülekezetünk távollevő tagjaiért, hogy áld meg őket. Imádkozunk hozzád a gyászoló testvéreinkért, hogy vigasztaló szeretetteddel vedd körül őket, különösen azt a családot is, akik az elmúlt héten álltak sír, koporsó mellett. Vigasztaló szeretetteddel öleld magadhoz ezt a családot is. Könyörülj a fiatal házasokon, áld meg az ő életüket, útjukat, hordozzad, vezéreljed őket. Köszönjük néked, hogy rád bízhatjuk a mi betegeinket, akik kórházakban vagy otthon szenvednek. Kérünk, légy közelebb hozzájuk, és add, hogy beléd kapaszkodjanak, rád bízzák szívüket, lelküket, és tőled várják a gyógyulást is. Köszönjük néked, hogy meghallgatod esedezéseinket, nagy nevedért. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, ami minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, drága testvéreim! A hirdetéseket hallgassuk meg. Hirdetem először is szomorú szívvel, hogy az elmúlt héten halottunk volt. Fekete Nagy András, 71 éves atyánk fiától búcsúztunk, illetve búcsúzott tőle özvegye, gyermekei, unokái az újszegedi református temetőben. A temetése pénteken volt 17 órakor. Az Úr vigasztalását kívánjuk az itt maradott családnak. Hirdetem a testvéreknek, hogy ma délután 17:30 a Kálvin téri református templomban kéri házasságára Isten áldását Molnár Péter és Ocskó Dóra. Az Úr vigye teljesedésbe a házasulandók szent szándékát. Hirdetem, hogy szeptember 1-én szombati napon 16 órakor esküvő lesz itt a templomunkban. Hidvégi Péter jegyzette eljövendő feleségeként Erdei Katalint. Másodízben hirdetem őket, tehát szeptember 1-én 16 órakor lesz itt a templomban az ő esküvőjük. Az Úr áldja meg az ő készülődésüket is, életüket is. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora. Kedves testvéreim, jelzem, hogy a gyülekezetünk nagy része továbbra is fönt van a gyülekezeti héten, holnap fognak hazatérni. Az Akteleki Karszt vidékén vagyunk, ugye Szögligeten. Hála Istennek minden rendben volt, felnőttekkel és gyerekekkel is. Hát körülbelül 40-41 néhány felnőtt, és körülbelül ugyanannyi gyermek van, és békés erdei környezetben, jó levegőn szép kirándulásokat tudtunk tenni, Felvidékre is, meg itt a hazánk területén is. Hát gondoljanak rájuk imádságba, hogy minden rendben legyen, és épségbe hazaérhessenek holnap délután, holnap este felé. Tekintettel arra, hogy holnap augusztus 20-a lesz a keddi bibliaóránk, az elmarad, nem nincs most a héten más egyéb gyülekezeti alkalom, legközelebb jövő vasárnap tudunk majd találkozni, ha Isten segít bennünket. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek megáldó, őriző pásztora.